A Vállalatok és Piacok című műsort az Inforádió gazdasági magazinját hallják, a mikrofonnál a szerkesztő Kalapos Mihály. Adásunk tartalmából júniusban 1,7%-osra csökkent a fogyasztói árak éves növekedési üteme, a májusi 1,8% és az áprilisi 2,1%-ról. Az ingatlan piacra is hatással van a vízállás, a terkek piaca a legélénkebb a Velencei tónál, a legtöbbet a luxus ingatlanok árából lehet alkudni. A V4-es országok építőiparának további növekedését várja az építési vállalkozók országos szakszövetsége. Partnerséget kérnek a dinnyetermelők az áruházláncoktól. A termelők azt szeretnék, ha nem csökkenne drasztikusan a dinnyára, és ha a kereskedők a magyar dinnyét részesítenék előnyben. 4 éves mélypontra 14,2%-ra csökkent májusra a személyi kölcsönök átlagos kamata. A biztosdöntés.hu gyűjtése szerint már 4 banknál érhető el 9,5% alatti kamat. Ezekről a témákról lesz szó a mai műsorban, tartsanak velünk! Júniusban 1,7%-osra csökkent a fogyasztói árak éves növekedési üteme, a májusi 1,8% és az áprilisi 2,1%-ról, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Regős Gábort, a Gránit alapkezelő vezető közgazdászát kérdeztem.
1,9% volt a piaci várakozás, illetve az én várakozásom az 1,8% volt, tehát egy minimálisan jobb az a tényadat annál, amit vártunk. Igazából azt sejtettük, szerintem mindenki gondolta, hogy olyan nagyon nagy inflációs nyomás nincs a gazdaságban, igazából itt pár 10%-pontokról beszélünk.
Melyek a legkedvezőbb szegmensek?
Ugye kiemelném a háztartási energia fűtés kategóriát, ahol egy minimális árcsökkenés volt átlagosan. Ugye ebben persze van volumenhatás is, tehát erről tovább is ugrok, sokkal érdekesebb ennél az élelmiszerek kategóriája. Itt mindössze 0,2% volt az éves alapú infláció, és ebben is nagyon nagy szerepe volt a vendéglátási szolgáltatásoknak, hiszen ha ettől kiszűröm az adatot, akkor 2,4%-kal csökkent volna a termékcsoportnak az árszintje. Ugye ezenből persze azért van bőven szórás, például a krumpliára 7,6%-kal nőtt, a büféáruké és az expresszó kávé 6,5%-kal, a cukorkamésztermék kategória 6%-kal, éttermi étkezésé 5,6%-kal, miközben voltak olyan termékek a termékcsoporton belül, ahol jelentősebb árcsökkenést láttunk, ilyen például a húskonzerv 26,9%, vajvajkrém 12,9%, sertéshús 10,9%, illetve sajt 9,1%, de hát még sorolhatnék egy-két továbbit is. Tehát összességében azért, amit az elmúlt években, hát különösen, hogy 2022-23-ban megszoktunk, hogy van egy nagyon magas élelmiszerinfláció, az már nincs velünk, hát persze az is igaz, hogy azért az árak nem mentek vissza egy normalizáltabb szintre.
Egyébként ez lenne az a pillanat, amikor az ár és toppokat ki kellene vezetni?
Hát ezzel azért óvatosan bánnék. Ugye az ár és toppok kivezetésének mindenképpen lenne egy egyszerű inflációs hatása, tehát az a kérdés, hogy most, amikor jó az infláció, akkor próbáljuk meg inkább elrontani, ugye nyilván ebből következne egy áremelés, vagy még fenntartjuk, és egy kicsit várunk, hogy tovább menjenek az inflációs várakozások, vagy ugye, hogy könnyebb legyen majd az eurót bevezetni, hát nem tudom, ez nyilván egy politikai kérdés is.
Hogyan változtak a szolgáltatások, illetve a tartós fogyasztási cikkek?
A szolgáltatások összességében 4%-kal drágultak, ugye ez nem is meglepő, hiszen azért egy olyan gazdaságról beszélünk, ami egy felzárkózó gazdaság, ahol a bérszínvonal emelkedése az jelentős. Hát ezenből a teherszállítás ára nőtt 18,6%-kal, a színház 17,6%-kal, a külföldi üdülés 11,7%-kal, ugye hát ez erős forint mellett azért kicsit meglepő, a postai szolgáltatások pedig 9,6%-kal, míg a tartós fogyasztási cikkeknél a drágulás összességében 1,9% volt, hát itt is van persze, aminek nagyon nőtt az ára, az ékszereknél egy 26,4%-os áremelkedés történt. de összességében persze a tartós fogyasztási cikkeknél nagy szerepe van az erős forintnak abban, hogy ilyen mérsékelt az infláció.
Azért a szolgáltatásoknál kell majd egyfajta növekvő inflációra számítani, ha az előző kormány által kötött ágazati megállapodások kifutására gondolunk.
Így van, ez legnagyobb részben már a következő havi, tehát a júliusi inflációt fogja érinteni. Itt ugye elsősorban a telekommunikációs szektorról és a bankszektorról beszélünk. Itt ugye nagy részt az előző évi inflációnak megfelelő drágítást látunk majd a cégektől, vagy valami a körülit.
Mi várható az egész évre vonatkozóan, illetve folytatódhat-e az MNB kamatvágása?
Mindenképpen lehet arra számítani, hogy a júliusra és talán az augusztusra beharangozott vágás megtörténik, sőt, hát ennyire kedvezőek maradnak a folyamatok, akkor nem tartok kizártnak egy szeptemberi vágást sem. Ugye a következő hónapok inflációja kapcsán egy kicsit talán nyugodtabbak lehetünk, mint pár hónappal ezelőtt voltunk, hiszen azért az iráni konfliktus valamennyire legalábbis rendeződni látszik, ami ugye azt jelenti, hogy a olajár az lement 100 dollárról, olyan 70 dollár környékére kicsivel afölé, tehát amit az év végére korábban várni lehetett ilyen 4-5 százalékos inflációt, az vélhetően nem valósul meg, és így az év egészére most ilyen 2 százalékos vagy minimálisan a fölötti pénzromlásra számítok.
Regős Gábort, a Gránit alapkezelő vezető közgazdászát hallották. Az ingatlan piacra is hatással van a vízállás. A telkek piaca a legélénkebb a Velencei tónál. A legtöbbet a luxus ingatlanok árából lehet alkudni. Erről beszélt az Inforádiónak a Balla ingatlan ügyvezetője. Balla Ákost kérdeztem.
Jelen pillanatban egy kivárás és egy megindult csökkenés az, ami jellemző egyébként a tó környéki ingatlanpiaci helyzetre, minden szegmensre. Ugye a szegmensek alapján, ugye, hogyha ha bontjuk akkor ezt az egész képet, akkor kisebb képekre vagy kisebb területekre tudjuk megnézni, hogy mi a helyzet. A telkek piacán, az átlagos nyaralók piacán, a jobb állapotú nyaralók piacán, a luxus ingatlanok piacán, vagy úgy az új építési ingatlanoknak a piacán. Tehát nem is egy, hanem rögtön 4-5 területre lehet bontani a piacot. A legnagyobb kereslet, ugye, mindig a legolcsóbb ingatlanokra van, nem csak a Velencei tó környéken, hanem bárhol országosan ez egy kimutatható tény. Itt egyébként ma a 20 kötőjel 35 millió forintos ingatlanokról beszélünk, amikre természetesen még sokat kell rákölteni, tehát ezek nem kész és nem jó állapotú ingatlanok, de ezek a legolcsóbb elérhető ingatlan egységek a tó környékén. Jellemzően nyaraló funkcióval, de sok esetben már azért egy hosszított használatra, nem feltétlenül téliesítve, de egy hosszított szezonra fölkészítve. Erre van a legnagyobb kereslet. Ezután a második olyan terület, amire még azért egy komoly kereslet felmutatható, az a telkeknek a piaca. 15-25 millió forint között vannak ugye olyan keresők, akik telket vennének, annak ellenére, hogy azért ugye ma vannak rossz hírek a Velencei tóról, de ezek mellett azt látjuk, hogy az ügyfelek bizalma azért megvan, a pénzügyi fizetőképessége lényegesen kevesebb. Ahol egy nagyon nagy csökkenést mérünk, viszont az a luxus ingatlanoknak a piaca érdeklődő számban, és az alkuk mértékében pedig egy növekedést az ár tekintetében pedig egy csökkenést, egy akár 30%-os csökkenést is látunk a luxus ingatlanok piacok esetében. Itt indult meg a leginkább az alkudozás, vagy egyáltalán az az átrendeződés, vagy áraknak az újra alakítása, ami egyébként az ilyen jellegű piaci helyzetekben az első jel szokott lenni arra, hogy változik a piac.
Ez mivel magyarázható, illetve a vásárlási kedvet mennyire vetik vissza a Velencei tó vízszintje kapcsán mindennapossá váló hírek?
Hogyha most az általános híradásokat nézzük, akkor ugye vízszinten foglalkozik ugye mindenki a Velencei tó környékén. Ez egy nagyon fontos téma és egy nagyon fontos probléma, és bízunk benne, hogy ennek a megoldása is azért hamarosan meg lesz, hiszen nem csak az ingatlanpiacot érinti, hanem a büfé tulajdonosokat, de a vízisportolókat is, tehát nagyon sok területet érint, és ezért ez egy kiemelt probléma. De az ingatlanpiacon nem csak ez az egyetlen egy probléma van, azért a Velencei tónak még minimum két másik ingatlanpiacsal kapcsolatos problémáját érdemes felsorolni. Az egyik az egyébként a 2020-as évre nyúlik vissza, ugye a Covid idejére, amikor ugye nagyon sokan a home office miatt azért mentek a Velencei tó környékére, mert onnan is tudtak dolgozni, és akár még ugye Budapestre is fel tudtak járni, de ez megváltozóban van, hiszen a cégek egyre inkább visszahívják a dolgozóikat, már ugye az elmúlt egy-két évben ez volt jellemző, tehát miközben akkor egy nagyon nagy keresletet jelentett ugye a home office-ban dolgozók léte, ma ugye egyfajta elvonást jelent ugye erről a piacról, illetve ugye a harmadik harmadik terület ugye az, ami a kedvező hitellehetőség volt az elmúlt időszakban, ez az otthonstart program, ami egyébként nem csak Budapesten, Pest megyében, hanem a nagyvárosokban és a Velencei tónál is egy nagyon komoly hatást fejtett ki. Ennek volt egy nagyon pozitív időszaka tavaly ősztől idén év elejéig, majd utána pedig egy folyamatosan csökkenő kereslet mutatkozott ezek után a hitelek iránt, mert kivásárolták magukat, úgymond ugye azok, akik erre jogosultak voltak, féltek, és nagyon sokan attól, hogy megszűnik ez a lehetőség, tehát a vásárlásaikat jellemzően az idei év első negyedévében bonyolították, de ezek a hitelből, kedvező hitelből vásárló ügyfelek hiányoznak ma az ingatlanpiacról, tehát nem egy, hanem három hatás egyszerre sújtja ma a Verencei tó környékének ingatlanpiacát.
Balla Ákost, a Balla ingatlan ügyvezetőjét hallották. A V4-es országok építőiparának további növekedését várja az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége. Domonics András kérdezte Koi Lászlót, az EVOSZ elnökét.
A régió építőipara összességében tovább növekedhet, de az egyes országok egészen eltérő kihívásokkal szembesülnek. Például a visegrádi térség másik három országába most éppenséggel már kapacitás hiány jelentkezik, nálunk Magyarországon pedig továbbra is a megrendelések szűkessége határozza meg még a 2026-os évet.
Országokra lebontva mit mutatnak az adatok?
Lengyelország a régió abszolút növekedési motorja. Ők az elmúlt évben átlagosan mindig 4%-kal bővültek, nagyon magas a teljesítésük, infrastrukturális beruházások, elsősorban vasútvonal, tengeri kikötők azok, amelyek nagyértékű munkákat adnak, és érdekes módon 200 ezer új lakást építenek évente. Csehországban azt mondhatjuk, hogy egy történelmi csúcson van az építőipar. Náluk a növekedésnek abszolút kapacitás hiány az akadálya. Elsősorban a szakmunkás és mérnök hiány az, aminek következtében az ottani építési vállalkozók lényegesen több munkát nem tudnak vállalni. Érdekes Szlovákia, amire azt mondhatnánk, hogy jelenleg egy ilyen stabilizáció jellemzi náluk az építési piacot, viszont félnek egyfajta közelgő finanszírozási nehézségtől és zuhanó lakáspiaci ügyektől, ugyanis ott is elsősorban a Brüsszelből kapott források, amik elsősorban infrastruktúrális beruházásokra vonatkoznak, húzta az építőipart, de úgy néz ki, hogy ez kifulladni látszik, és a magánmegrendelési piacon pedig egyfajta lassuló lakásépítési trend mutatkozik. Nálunk pedig itt Magyarországon van egy kis reményünk most már, hogy az uniós források, ha lehívásra kerülnek, akkor az körülbelül 2000 milliárd forintnyi építési beruházási megrendelést hozhat, aminek a versenyeztetésére az év második felében számítunk, és talán az év vége felé szerződéskötésekre is, és abba bízunk, hogy a lakásépítési piac és a lakásfelújítási lehetőségek stabilizálódnak. Erre vonatkozóan már az EVOSZ is egyfajta szakmai párbeszéd egyeztetésben van az új kormányzat felelőseivel, hogy hogy látjuk mi kapacitás, építőanyag oldalról a lakásépítés, lakásfelújítás helyzetét Magyarországon. Azt kell, hogy mondjam, hogy továbbra is ez egy kitörési pont lehet nálunk, és van elegendő építőanyagunk és kapacitásunk arra most azonnal, hogy akár 25 ezer új lakást építsünk és 250 ezeret felújítsunk.
Mondhatjuk azt, hogy az építőipar változóban van, akár Magyarországon, akár régiós összehasonlításban?
Mindenképp változóban van, mind a négy országban, ugyanis a jövőben egyértelmű, hogy azok a vállalatok lesznek sikeresek, vagy tudnak nyerni, amelyek képesek iparosított technológiával dolgozni, ilyen előregyártott moduláris elemeket gyártani és beépíteni, illetve a digitalizálás az elkerülhetetlen ezeknél a vállalatoknál is. Igaz, hogy nagy kihívást elé állít bennünket, de egyfajta módosuló adatbázisokkal, közös adatkezelés és hatékonyságjavítással kell, hogy ezek a évek jövő év is elteljen.
Koi Lászlót, az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének elnökét hallották. Partnerséget kérnek a dinnye termelők az áruházláncoktól. A termelők azt szeretnék, ha nem csökkenne drasztikusan a dinnye ára, és ha a kereskedők a magyar dinnyét részesítenék előnyben az importtal szemben. Domonics András Göcő Mátyást, a Magyar Dinnyetermelők Egyesületének elnökét kérdezte.
mivel július elejét írunk, és ugye gyakorlatilag a magyar görögvény szezon most indul el, nehogy egy olyan árversenybe kezdjenek az áruházláncok, hogy mindegyik olcsóbb akar lenni a másiknál. A jelenlegi fogyasztói árak ráadásul azt tükrözik, hogy nem is vagyunk egy túl magas fogyasztói áron, és mivel a szezon még csak most indul, és az időjárás olyan, hogy kereslet és kínálat szerintem most egyensúlyban van, és nem látjuk azt, hogy rövid időn belül egy árudömping jöhetne létre, és nem lenne most ebben az időszakban árversenybe bocsátkozni az áruházláncoknak.
Az utóbbi évben nőtt a termelők kiadása?
Igen, hát ugye mindenféleképp el kell mondani, hogy a dinnye előállítási költsége az évről évre emelkedik. Ugye elég csak például az üzemanyagokra vagy a input anyagok áraira gondolni, és arról se beszéljünk, ugye, hogy a minimálbérek emelkedésével a kézi munkaerőre ráfordított munkabérek is ugye megemelkedtek.
Akár árban, akár minőségben mennyire versenyképes a magyar dinnye az import dinnyével?
Mindenféleképp azt hiszem, hogy földrajzi adottságunkból adódóan a görög dinnyének van egy más sajátos íze, egy más érettségi stádiumban lehet leszedni. Itt gyakorlatilag rövid időn belül a pultokra tudnak kerülni ezek a gyümölcsök, és egy teljesen más ízvilággal rendelkeznek, mint például a nagy távolságokból szállított importáruk.
Elég a magyar dinnye mennyisége a magyar piac kiszolgálására?
Igen, hála Istennek Magyarországon termelünk annyi görög dinnyét, hogy ebben az időszakban, július elejétől akár szeptember közepéig is biztonsággal el tudjuk látni a magyarországi keresetet, olyannyira, hogy időnként még exportálni is tudunk a magyar görög dinnyébe.
Nagyságrendileg Magyarországon egy ember egy évben mennyi görög dinnyét, illetve sárga dinnyét eszik?
10 és 12 kiló között fogyasztunk görög dinnyéből, sárga dinnyéből pedig másfél kilogrammat.
Beszélgetést azzal kezdtük, hogy a partnerséget kérnek az áruházláncoktól. Mi volt a reakció, érkezett a reakció a kérésre?
Egyenlőre még nem érkezett reakció, én elég reakciónak gondolnám azt, hogyha olvasva ezeket a sorokat, azért az áruházláncok partnerek lennének ebben, és ők is tájékozódnának, hogy a jelenlegi helyzet egyenlőre még nem indokol egy olyan akciózást, ami egy áru dömping levezetésére lenne alkalmas.
Göcő Mátyást, a Magyar Dinnyetermelők Egyesületének elnökét hallották. 4 éves mélypontra 14,2%-ra csökkent májusra a személyi kölcsönök átlagos kamata. A biztosdöntés.hu gyűjtése szerint már 4 banknál érhető el 9,5% alatti kamat. A kedvező pénzpiaci helyzet hatására ez a kör tovább bővülhet, mondta az Inforádiónak Tóth Levente, a biztosdöntés.hu vezetőszerkesztője. Szabó Gergő interjúja.
A személyi kölcsönöknek a kamata az elmúlt időszakban folyamatosan csökkent. Nem nagy ugrásokkal, de egyértelműen egyre lejjebb megy az átlagkamat. Tehát most már 14% közelébe ért az a kamatszint, amin átlagosan hiteleznek a bankok. Ezt hozzá kell azonban azt is tenni, hogy most már a piacon egyre több olyan személyi kölcsön van, ahol 10% alatti ajánlatokat is látni. Tehát aki tud válogatni, akar válogatni az ajánlatok között, az ennél az átlagkamatnál lényegesen olcsóbban is megúszhatja a személyi kölcsönöket. Ráadásul, amik korábban az ilyen jó ajánlatok magas hitelösszeghez voltak kötve, most már az is egyre jellemzőbb, hogy kisebb személyi kölcsönösszegeknél is el lehet érni ezt a akár 10% alatti kamatot is. Pörgetheti a személyi kölcsönök iránti igényt, de önmagában már ez a 14%-os átlagkamat is beleszámítva, hogy ebben az átlagban nyilván benne vannak a drága személyi kölcsönök is, hiszen vannak, akik nem tudnak annyira lemenni a kamattal, mert nem tudnak olyan feltételeket kínálni vagy vállalni a bankoknál, hogy ezeket a jó kamatokat elérjék. Egyértelmű, hogy olcsóbbá válnak a személyi kölcsönök, vannak már kifejezetten olcsó személyi kölcsönök is, és ez abszolút meglátszik a keresletben is.
Egész pontosan mi hajtotta, mozgatta ezeket a változásokat, és mi várható a közeljövőben? Hasonló folyamatokra, elmozdulásokra számíthatunk a folytatásban is?
Az látszik a személyi kölcsönök felvételénél, hogy egészen brutális számokat láthatunk. Tehát Tehát olyan mennyiségben veszik fel az emberek a személykölcsönt, havonta például a legutóbbi adat már 130 milliárd volt egy hónap alatt, és csak nem 40 ezer ügyfél. Ilyen 100 milliárd fölötti számok egy-két évvel ezelőtt a lakáshitelezésben voltak jellemzőek, vagy még ott is szép adatnak számítottak. Tehát az, hogy idén lényegében minden hónapban, vagy átlagosan bőven 100 milliárd fölötti személyi kölcsönt adnak a bankok havonta, ez egy nagyon-nagyon magas adatnak látszik, és ráadásul stabilan ennyi, nem egy-egy hónap húzza meg. Ebben benne van az is, hogy néhány év alatt nagyon jelentősen emelkedett az átlag személyi kölcsön. Tehát most már 3,7 millió körül van az az átlagos összeg, amit felvesz egy ügyfél személyi kölcsönként. Ez egy-két évvel ezelőtt sokkal alacsonyabb volt, tehát nyilván a nagy számot ez is húzza. Önmagában a hitelezést is húzhatja az, hogy az emberek elkezdenek magasabb összeget igénybe venni. Néhány évvel ezelőtt ennek a folyamatos emelkedésnek tudtuk azt a magyarázatot adni, hogy mivel magas az infláció, ezért is emelkednek az összegek, hiszen amit meg akarnak valósítani a személyi kölcsönből, vagy amit meg akarnak venni, annak az ára is drágul. De ez az elmúlt egy-két évben, vagy akár most egyáltalában nincs így, hiszen egy nagyon alacsony inflációs időszakban emelkedik nagyon jelentősen a személyi kölcsönöknek az átlagos összege is. Tehát itt egyértelműen az lehet a magyarázat, hogy az emberek sokkal bátrabban vesznek föl hitelt, és akár sokkal nagyobb személyi kölcsön összeget is felvesznek. Persze ebben már szerepet játszhat az, hogyha egy alacsony kamatot látnak, tehát hogy 10% körüli kamat, az már azért nem olyan riasztó, akkor bátrabban azt mondja valaki, hogy akár egy sok milliós hitelt is fölvehet, és a másik oldalról pedig a bankok húzták fölfelé azt a maximális összeget személyi kölcsönnél, amit hajlandók odaadni, tehát most már a 10 millió forintos maximum, vagy akár a 15 millió forintos maximum egyáltalában nem megy ritkaság számba a bankoknál. Ez mind-mind fölfelé tolja a hitel igényt, a hitel összeget, de természetesen ennek az alapja az, hogy az emberek hajlandóak fölvenni ekkora hitelt, bíznak abban, hogy ezt vissza tudják fizetni. Közben természetesen a jövedelmek is emelkedtek az elmúlt években, tehát a magasabb összeg felvehetőségét az is segítette, hogy a fizetésbe jobban belefér egy mondjuk akár 4 millió forintos személyi kölcsön, vagy akár egy 10 millió forintosnak is a törlesztő részlete, mint néhány évvel ezelőtt.
Tóth Leventét, a biztosdöntés.hu vezető szerkesztőjét hallották. Ezzel a Vállalatok és Piacok című műsor véget ért. Adásunkat megtalálják az infostart.hu weboldalon is. Most búcsúzik a szerkesztő Kalapos Mihály.